Sátorai Jóhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
Kettő óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
A kormány még határidő előtt benyújtotta Brüsszelnek a védelmi beruházási tervét, így Magyarország megnyithatja az utat a SAFE programból igényelhető 16 milliárd 200 millió euró, vagyis mintegy 6300 milliárd forint előtt, írta meg az Economist gazdasági portál. Ez a csomag értékben már majdnem eléri azt az uniós forrást, amelyet a bizottság jogállamisági kifogások miatt jelenleg visszatart, a cikk ipari és minisztériumi forrásai szerint. Az Európai Unió új 150 milliárd eurós védelmi hitelkerete a tagállamok újrafegyverkezését és az európai hadipar megerősítését szolgálja. Az Egyesült Államok és Ukrajna tárgyalói floridai találkozójukon tovább finomították azt a dokumentumtervezetet, amelyet korábban Genfben dolgoztak ki, közölte az ukrán elnök. Volodymyr Zelenszkij hozzátette, hogy Ukrajna szeretné, ha európai szövetségesei nagyobb szerepet kapnának a folyamatban. Biztosak vagyunk abban, hogy az amerikai erőfeszítések végül helyreállítják a békét Európában, jelentette ki a NATO főtitkára Brüsszelben a szövetséges országok külügyminisztereinek találkozóját megelőzően. Mark Rutte hangsúlyozta, mindannyian azon dolgoznak, hogy az Ukrajna ellen folytatott háború igazságos és tartós békével érjen véget. Ha Európa úgy dönt, hogy háborút indít Oroszország ellen, akkor nagyon gyorsan olyan helyzet állhat elő, hogy Moszkvának egyszerűen nem lesz kivel tárgyalnia, jelentette ki az orosz elnök újságíróknak. Vladimir Putyin hangoztatta, Európa akadályozza Donald Trump kormányzatát a béke elérésében, és maga vonta ki magát a tárgyalásokból. Szerbia egyetlen olajfinomítója napokon belül leállhat, miután az Egyesült Államok nem adott engedélyt a NISZ működésének folytatására, jelentette be Alekszandar Vučić. A szerb elnök szerint az ország saját kockázatára ideglenesen még biztosítja a fizetési tranzakciókat, de a finomító sorsa bizonytalan, az amerikai szankciók egész Szerbiát érintik. Mára elhárult minden olyan politikai, jogi, engedélyezési, pénzügyi és technikai akadály, amely hosszú ideig hátráltatta a Paks 2 projekt előrehaladását, az utóbbi éveket meghatározó geopolitikai szembenállás és szankciók közepette, jelentette ki a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára. Magyar Levente azt mondta, február 5-én megtörténik a döntő mozzanat, az első beton öntése, ami visszafordíthatatlanná teszi ezt a beruházást fizikai értelemben is. Most az úgynevezett szerelőbetont öntik. A következő időszakban 1000 km vasúti pálya felújítása kezdődhet el, mondta az építési és közlekedési miniszter meghallgatásán az Országgyűlés Gazdasági Bizottságában. Lázár János ismertette, a hazánknak jutó közlekedési források felfüggesztett 55%-át részben pótolja az Európai Beruházási Bank hitelek kedvező kamattal, de a visszatartott összeg is megérkezik majd. A vasút teljes belföldi hossza 8000 km, a használt szakaszoké 6000. 2010 óta 103 projekt valósult meg, vasútépítése 2091 milliárd forint jutott, ebből 1800 km újulhatott meg mostanáig. Magyarország megfigyelő tagja a türk államok szervezetének, de első alkalommal Budapest adott otthont a társulás diaszpóráért felelős miniszterei és intézményvezetői ülésének. A hetedik ilyen eseményen Nacsa Lőrinc nemzetpolitikáért felelős államtitkár köszöntötte a résztvevőket. Kövér László, az országgyűlés elnöke fogadta a Tanzila Narbajevát, az üzbék köztársaság szenátusának elnökét. Az országházban tartott találkozón a felek aláírták azt a megállapodást, amely intézményesíti a parlamentek együttműködését és új lendületet adhat a politikai kapcsolatok elmélyítésének. 5 milliárd forintos keretösszeggel 2000 településen segítenek a szociális tüzelőanyagprogram révén télen, mondta az agrárminiszter. Ez mintegy 200 ezer család otthonában biztosít meleget, tudatta Nagy István. Az Index viszont arról írt a téma kapcsán, hogy a támogatás évek óta változatlan összegű, miközben a tűzifa ára 2019 óta csak nem megduplázódott, és az infláció is elszállt, a keretösszeg egyre kevesebb családnak biztosít elegendő tüzelőt. Jelentősen javul a mátrai élőhelyek állapota, ismertette a természetvédelemért felelős államtitkár a Mátrafüreden rendezett projektnyitó rendezvényen. A Bükki Nemzeti Park igazgatóság több mint 3 milliárd 300 millió forintból valósít meg természetvédelmi fejlesztéseket 9 projekten keresztül az új környezeti és energiahatékonysági operatív program plusz támogatásával. E között van a most induló közel 120 millió forintos élőhely rekonstrukció a Mátrai hegylábi és hegyi réteg területén című projekt, ismertette Rácz András. Több száz millió embert érint az Egyesült Államok keleti és középső részét érintő szokatlanul hideg téli időjárás. Ez sok helyütt rekordhideget és nagy mennyiségű havat szállít a térségbe. Végül az időjárásról. Borult lesz az ég a folytatásban is, szitálás esetleg helyenként kisebb eső is kialakulhat, csupán kevés helyen élénkülhet meg a szél. A hőmérséklet a reggeli órákban 3-4, napközben 6-8 fok körül alakul. A Tiszántúlon főként Szabolcsban viszont szakadozottabb lehet a felhőtakaró és előfordulhatnak derültebb tájak. Híreinket hallották.
Stockings are hung with care. Children sleep with one eye open. Well, now there's more than toys at stake, 'cause I'm older now, but not done hoping. The twinkling of the lights, the Santa carols fill the household. Old Saint Nick has taken flight with a heart on board, so please be careful. I asked for many different things, but now I know what my heart wants you to bring. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that I will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree, I want something to last forever. Kiss me on this cold December night. A tree that smells of pine, a house that's filled with joy and laughter. The mistletoe says stand in line, loneliness is what I've captured. Oh, but this evening can be a holy night. It's cozy on up by the fireplace and dim those Christmas lights. So please just fall in love with me this Christmas. There's nothing else that you will need this Christmas. I won't be wrapped under a tree, I want something to last forever. So kiss me on this cold December night. I'm yours for the taking. They call it the season of giving. I'm here, I'm yours. Just fall in love with me this Christmas. Nothing else that we will need this Christmas. Won't be wrapped under a tree, I want something to last for, last forever. 'Cause I don't wanna be alone tonight. I wear like a Christmas sweater. To the mistletoe tonight, I want something to last forever. Last forever. So kiss me on this cold December night. They call it the season of giving. I'm here, yours for the taking. They call it the season of giving. I'm here, I'm yours.
Most a Magyar Katolikus Rádió műsorát hallják.
Az európai energiaválság, a háborús és kereskedelmi konfliktusok ellenére nem változtak az uniós klímacélok. Olvasható dr. Toldi Otto elemzésében. Tisztelettel köszöntöm kedves hallgatóinkat, Pécsi Krisztina vagyok. Az MCC Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgetünk. a hivatkozás is szerepel, vagyis, hogy a gyorsított zöldítés az orosz energiától való függetlenedés kulcskérdése.
Úgy tűnik, hogy lehet az Európai Unióban bármilyen válság, energiaválság, előtte volt a Covid. Van egy versenyképességi válság, és ugye kialakult egy olyan ukrán háborúk kitörése utáni szankciók miatt, ugye, amit az Európai Unió saját magának kreált tulajdonképpen. A világtörténelem egyetlen olyan szankciórendszere, ez a 19 szankció, amikor a szankcionáltat nem érintik a szankciók, viszont aki a szankciókat hozta, az úgy tűnik, hogy gazdaságilag most egyre versenyképtenné válik, ugye tudjuk, hogy Európát hagyják el a cégek. Ettől függetlenül Európa nem figyel oda a versenyképességre, nem figyel oda a saját iparára és a mezőgazdaságára sem. Egyetlen dolog fontos úgy tűnik a jelenlegi Európai Bizottságnak, az, hogy a zöldítés az ezerrel dübörögjön, és hogy még tovább fokozza az üvegházgáz kibocsátás csökkentési célszámait. Eddig az volt a cél, hogy 2050-ig Európa klímasemleges legyen, de az odavezető utat a tagállamok maguk választották meg, hogy milyen ütembe csökkenti. 2030-ra volt még egy részcél, az 55%-os csökkentés 90-hez képest, és utána a tagállamok maguk osztották be a saját úti terveik szerint, hogy hogy érik el a klímasemlegességet, a nettó klímasemlegességet. Ehhez képest az új zöldítési célszám most az, hogy 2040-re már 90%-os üvegházgáz kibocsátást kell elérni, tehát a végére alig maradt, tehát gyakorlatilag szinte el kéne érni már 2040-re a klímasemlegességet majdnem. Azt lehet mondani. Ez nem csak azt jelenti, hogy akkora 90%-ot csökkentést kell majd elérni, hanem az, hogy ez visszafelé is módosítja a 2030-as dátumot, mert hogyha 55%-os csökkentésről akarjuk 10 év alatt elérni a 90%-os csökkentést, túl nagy lépcsőfok, akkor vissza kell majd valószínűleg emelni a 2030-as célt is. Azt képzeljék a kedves hallgatók, hogy amikor ezeknek a tárgyalása mentén ott ültem akkor még a minisztérium barikádja mögött, és az ipari szereplőkkel, a társadalmi szereplőkkel, civil szervezetekkel 0,5%-okon folyt a vita, mert ezeknek súlyos 10 milliárd forintos következménye van az iparra, meg a költségvetésre nézve, ha csak pár százalékkal módosítgatjuk a dolgot. És ugye a Nemzeti Energi és a Klímatervben szépen le volt minden modellezve, hogy jön ki az akkori ígérvényünk, akkor még 40%-ot kellett elérni 2030-ra. Ez így le lett modellezve. Az összes többire nem volt idő, mert évente változik a célszám, évente növekszik a kibocsátás csökkentés, és az ipar sem, a társadalom sem, a gazdaság nem tud már ehhez alkalmazkodni, és sodródunk a történésekkel, hogy ugye mi történik. Na most úgy látszik, csak ez fontos. Ez az, amit nagyon be akar tartatni az Európai Bizottság, és úgy tűnik, hogy még a orosz-ukrán háborút is felhasználja erre a célra, hogy ezt erősítse. Most ugye azért kell leválnunk az orosz kőolajról és a földgázról, hogy még zöldebbek leszünk, hiszen az orosz energiahordozók...
És az üvegház kibocsátás csökkentésével indokolja az unió.
Igen, ezzel indokolják, hogy váljunk le az orosz foszilis csúnya, piszkos energiahordozókról, és ennek az eszköze a zöldítés. Tehát, hogyha ez tényleg így lenne, és csak a zöldítésről tudnánk beszélni, akkor lenne áram, amikor fúj a szél, meg süt a nap, lehetőleg együtt. Nincs még akkora tárolókapacitás, az európai áramtárolási kapacitás, de azt is földgáztüzelési erőművekkel tudjuk megtenni, hogy kiegyensúlyozzuk a szél és a naperőműveknek az időjárás függő termelését. Tehát egyszerűen ez egy ilyen koraérett zöldítés, és ugye műszakilag fenntarthatatlan. Talán emlékeznek a hallgatók is ezekre a blackoutokra, vagy szinte fél kontinens, meg több országot érintő teljes több órás áramszünetekre. Ez mind erre vezethető vissza, hogy egy jó működő európai villamosenergiarendszer, ami a hagyományos ágazatokra, erőművekre adaptálódott most, annak a kapacitása még nem elég, az új időjárás függő termelők meg még nem biztonságosan látják el a rendszereket, tehát a villamosenergiarendszereknek az nem harmonikus, a hagyományos rendszer és az új rendszer még nem állt föl a régit, meg már szétrombolták, ugye, mert egy csomó országban, nem csak Németországban, hogy az atomerőműveket le akarták állítani, egy csomó ország visszakozott azóta, mert rájöttek, hogy azért muszáj, hogy legyen tervezhetően termelő kapacitás. Egy csomó országban kivezetik a szénerőműveket, mert azok meg túl piszkosak, És a vége az lesz, hogy kiszolgáltatottá válnak az országok, a gazdaságok.
Mi lesz a földgáz szállítás sorsa? Hiszen úgy tűnik, hogy az USA-n kívül senki nem hajlandó szállítani már Európába.
Így van. A állandó zöldítési retorika és intézkedések, ami az Európai Bizottság részéről jönnek, ugye elbizonytalanít mindenkit, minden potenciális LNG meg földgáz szállítót, kisebb országú, de jelentős exportőrök, ugye Katar már bejelentette, hogy ha az EU nem enyhíti a zöldítési elképzelésein, meg a vállalati fenntarthatóságnak a megkövetelésén a beszállítóktól, és ha valóban bevezeti a határmenti karbonvámot, amivel ugye például a foszilis energiahordozókat is akarják sújtani, például a Katar föl fogja függeszteni a földgáz szállításokat Európába, és ugye az USA meg Norvégia után a harmadik legnagyobb szereplője az európai piacnak most. És egyre több ilyen ország van, ami ugye látjuk, hogy sorba járulnak a bizottság elé komoly tekintélyes országok vezetői, legutóbb Friedrich Merz ugye kért engedélyt arra, hogy mégiscsak hagy vásároljon már ő is még egy darabig orosz olajat, hisz eddig ez a csontvásár esett még ki a szekrényből. Azért van nekik három olyan finomítójuk, ami máig orosz olajat dolgoz föl. A Rosneft Deutschlandnak a tulajdonában vannak, például kazahnak átcímkézett orosz olajat használnak máig, mert kazah olaj nem tud belemenni, mert ezek is az uráli típusú orosz kőolajra vannak optimalizálva, mint az MOL finomítói. Eddig erről egy szó nem volt. Kiderült, hogy a nagy háborúpárti Románia és Bulgária legnagyobb finomítói máig a Lukoil kezében vannak, az orosz Lukoil kezében vannak, több száz töltőállomással, benzinkúttal együtt, amelyek máig működnek. Tehát ezek az országok hogy úszhatták meg? És egyre több. Most kiderült, hogy a Turboil, ami Finnországnak a legnagyobb olajcége, az meg Lukoil tulajdonában van. Tehát sorra, és ezek így szépen így a szőnyeg alatt, meg a függöny mögött így elsunyogtak, és minket szittak EU közgyűléseken, meg a bizottsági üléseken, meg a EU miniszterelnöki megbeszéléseken, meg bármikor. Ott kellett nekünk vergődni, legtöbbször egyedül, de most hogy szerencsétlen Szlovákia is mellénk állt, most már ketten vergődünk, és kiderült, hogy ezek máig ott sunnyogtak. És akkor nem beszélve arról, hogy Franciaország, Spanyolország és Belgium 30-40-50%-okkal növelt az orosz LNG-nek az importját.
Ez 2024-ben csökkent az amerikai LNG import.
Az amerikai csökkent még a legkevésbé egyébként, ez jellemző, mert ugye a többiek, a kisebb országok, kisebb földgáz meg kőolajexportáló országok, ők félnek, ők nem gondolják, hogy az EU politikai akaratát ők képesek lesznek túlságosan befolyásolni. Norvégiába kormány bukott meg amiatt, akik az EU-s zöldítési dolgot támogatni akarták, most egy olyan erő van hatalmon, ami azt mondja, hogy Norvégiát innen nem érdekli az EU, ő fokozza a kitermelést, és majd a világon akkor szállít máshova, hogy Norvégia meg az EU közt vámhatár van, mert Norvégia nem tagja az EU-nak. Tehát ilyen szempontból lesz a határmenti karbonvám a norvég földgázra meg kőolajra. Na most az amerikaiak egy picit másképp viselkednek, mert az amerikaiak legyintenek a bizottságnak a zöld elképzeléseire. Nekem van egy érzésem, hogy ők úgy gondolják, hogy ők azon bármikor átlépnek, és ha az EU meg lesz szorulva, akkor jó lesz nekik az amerikai LNG. Tehát az amerikaiak úgy gondolják, hogy a gazdasági erejükkel és Trumpnak a jégtörőhajószerű politizálásával, meg párvámmal, majd megtörik az uniónak az elképzeléseit, hogy majd megvámolja amerikai LNG-t olyan túlságosan, és ők úgy gondolják, hogy simán fognak Európával üzletelni LNG szinten. Az összes többi ország nem így gondolja, tehát jelentősen csökkent az LNG import máshonnan, leszámítva az oroszokat, akik növelték, tehát újból 20%-át gyakorlatilag szállítják az EU szükségletének földgázból, ez 13-14%-ra esett le, 2024-re már 20% volt, tehát harmadával visszanövelték a Európába az exportot, így vagy úgy, és az amerikaiak, ugye ők azért nyomulnak rendesen, nagy új LNG kapacitásokat épülnek, de ugye ennek is van határa. Mert hogyha túl sok cseppfolyósított földgázt fognak Európába exportálni, akkor előbb-utóbb a belföldi áraik nőni fognak. Ugyanis, hogyha drágán tudnak exportálni, az kiszívja a földgázt az amerikai piacról, ott szűkület lesz, megy föl az ár. Nincs Amerikában olyan dolog, ami jobban hatna a választópolgárokra választások előtt.
Az írásában szó van arról is, hogy a teljes LNG értéklánc mit foglal magában.
Szoktunk beszélni arról, hogy nem csak pénzügyi okokból jobb a hosszú távú szerződésekkel vásárolt és vezetékeken érkező gáz. Nem biztos, hogy olyan nagyon olcsóbb, de kiszámítható. Hát, hogyha van egy 15 éves szerződésem, pontosan tudom, hogy mennyi lesz az ára. És hogyha bejön egy ilyen geopolitikai feszültség, amit most ugye jócskán megtapasztaltunk, akkor is egy stabil ár van, kiszámítható, arra lehet a gazdaságot, az erőművek működését, azt lehet pénzügyileg mindenhogy ütemezni. Ha van egy LNG ár, cseppfolyósított földgázzal, megnyílt a globális kereskedelme a földgáznak, ugyanan tankerhajókkal szállítják, mint az olajat, és a tankerhajó abba a kikötőbe köt ki, ahol többet ígérnek az LNG-ír. És akkor elindul egy ilyen verseny a versengő kontinensek meg gazdasági régiók közt, hogy ki tudja elvinni az LNG-t milyen áron. És ez ellátási biztonsági szempontból nem túl ígéretes, hogy őszinte legyek, és akkor ez még csak a gazdasági rész. Ezért nem nagyon akar a magyar kormány ebbe az LNG bizniszelésbe beszállni, és jobban örülnénk, hogyha már nem lehet az orosz, reméljük lehet, mert ugye Amerika már benne van abban, ezt ugye most éppen a Trump és Orbán miniszterelnökünk a tárgyalásán fixálódott, hogy Amerika nem fog kekeckedni, hogy vehet orosz gázt, meg kőolajat Magyarország. Na de sajnos mi az Európai Unióba tartozunk, és az Európai Bizottság megmondta, hogy Magyarország ne ürüljön, mert amit a bizottság hozott, hogy 2027-ben fel kell mondanunk a szerződéseket, a hosszú távú szerződéseket is le kell állni, az érvényben van. Trump nem tudja fölülírni. Egyébként én még azt se tartom kizártnak, hogy fölhívja az Európai Bizottságot Trump, hogy ne kekeckedjenek ezzel a régióval, mert ne akarjanak ennyire rosszat a saját tagállamaiknak. A másik nagyon fontos dolog, ha már az Európai Uniónak nincs fontosabb dolga, csak a zöldítés, ugye az elején erről beszélgettünk kitartóan, hogy az Európai Unió tényleg semmi másra nem figyel oda, akkor figyeljen legalább erre oda komolyan, és ne csapja be magát. Amerika segítő szándékú, és látjuk azt, hogy most, hogy a kőolajban a Lukoil és a Rosneft ellen hozta a szankciókat Amerika, ez jobban megrendítette ezt a két óriás céget, mint a Európának a 19 szankciója együtt. Mert ez a 19 szankció az Európát rendítette meg, nem az oroszokat. Mert az oroszok kitermelése nőtt, az exportbevételeik meg 2%-ot csökkentek olajba. Nyilván egy kicsit nyomottabb áron adta. Tehát semmi nem látszott a szankcióból ezen az oldalon. Az amerikai szankciók jobban megingatták a Lukoilt és a Rosneftet, ugye ez a két legnagyobb orosz olajkereskedő cég, mint az összes európai. Úgyhogy ez alól ezt megúsztuk, és megúsztuk azt, hogy Paks 2 ellen is legyen bármilyen, hogy az amerikaiak részt vesznek most már konzorciumban, nem csak úgy, hogy rábólintottak, hogy minden mehet, hanem részt vesznek, azzal a feltétellel, hogy ők is szállíthassanak, vagy próbálják kifejleszteni a Westinghouse a fűtő elemeket, ami Paks 2 jó lesz.
Környezetvédelem szempontjából fontos kérdés, hogy az amerikai palagázból előállított LNG karbon lábnyoma harmadával magasabb, mint a széné.
Ugye előzőekben beszélgettünk az ilyen kicsit geopolitikai meg pénzügyi vonatkozásáról a földgáz export-import dolognak, és hát a legszomorúbb, ha már az Európai Uniónak tényleg semmi más nem számít a bizottságnak, csak a zöldítés, hogy még erre se figyelnek oda. Ma már evidens, 2024-es nagyon átfogó tanulmányt közöltek Amerikában, tényleg sem az ipar nem kifogásolta, sem a zöld szervezetek, tehát elfogadott egy konszenzusos eredményt, hozott egy nagyon átfogó vizsgálat, ami életciklus elemzést végzett a palagázból készített amerikai LNG-nek a utaztatásával és importjával kapcsolatban, és az eredményben az jött ki, hogy ha az USA keleti partjáról indul az LNG szállító tanker, vagy szállítóhajó, és kiköt Angliában, ami a legközelebbi célpont, akkor 33%-kal több az összes üvegházgáz kibocsátás, mint hogyha Európába bányászott szenet égettek volna. Tehát ezért volt a szénerőműveknek elleni kampány Európába, ezért volt a széntüzelési erőművek leállása, és hogy utána hozzanak egy olyan energiahordozót, importáljanak olyan módon, ami globálisan, mert lehet, hogy Európába nem jelenik meg a kibocsátás, de valahol el van számolva. Tehát akkor az USA-nál jelenik meg, de valahol megjelenik, és globális értelemben nem fog segíteni, sőt rontani fog a klímahelyzetén ez a helyzet, hogy óriási mennyiségű palagázból készült LNG érkezik Európába, meg Ázsiába, mert annak meg még nagyobb a kibocsátása. És elmondom mindjárt, hogy honnan jön ez a kibocsátás. ugye a palagáz, mert Amerikában már az adja a földgáztermelés nagy részét, és az export nagy részét is a palagáz biztosítja, az nem olyan, mint a hagyományos földgáz, hogy ilyen hatalmas geológiai csapdákban, amelyek nem átjárhatók a gázoknak, földgyülemlik, azt megtalálják a kutatók, fúrnak, és évtizedekig működik az a hatalmas földgáz lelőhely. Hanem ezek a kőzeteknek a mikroporózusaiban halmozódnak föl, ezt egy sajtoló közeggel, ami legtöbbször hál' Istennek víz, vagy vízbe szuszpendált homok, tehát nem kell vegyszerekre gondolni, az esetek többségében ezek nem veszélyes anyagok. Ezt kell nagy nyomásra belepréselni abba a kőzetbe, és úgy jön ki a gáz, de ez kis mennyiségek, csak ugye, hogy nagy területen sok kicsi kút van, ez mégiscsak összeadódik, és mivel nincs mélyen lent, ezért egy jelentős, egy 2-3%, ami ekkora mennyiségeknél egy hatalmas mennyiség, ami kidifundál a talajon keresztül a levegőbe, a metán. És a metán 80-szor erősebb üvegházgáz, igaz, hogy kevesebb ideig marad a levegőben, mint a széndioxid, de 80-szor erősebb üvegház hatása van, melegítő hatása van, mint a széndioxidnak. Tehát a kitermelés módja az, hogy annak az eredményeképpen rengeteg palagáz szökik ki a légkörbe, ami metán, tehát úgy, ahogy van üvegházgáz. Na most innentől ezt, amit azért sikerül mégis begyűjteni, a 97%-ot, ezt tisztítják, de ez csővezetékeken továbbítódik, ugye. De nyilvánvaló, hogy már a kompresszorok is fogyasztanak energiát, annak is van kibocsátása a kutak szivattyúinak, akkor ezt tisztítani kell. Ez egy kis vegyi üzem, amiben megtisztítják az olyan anyagoktól, hogy nehogy korrodálódjon a tankerhajóknak a szállító része. Megtisztítják, lehűtik mínusz 162 fokra, és így tartják cseppfolyósan a hajóban, a tankerben, amiben aztán interkontinentális utakat tesz. A másik komoly forrása ugye az üvegházgáz kibocsátásnak az LNG kérdésbe megdöbbentő módon maga a tankerhajó. Modernizálták ezeket, sokkal hatékonyabbá tették, azt hitték, hogy segítenek a környezetnek, ugye.
De tökéletlen
általában
az égése.
Így van, tehát ezek az LNG egy részének a fölmelegedésével, visszagázosításával működtetik már a nagy turbinákat, a motorokat, de kiderült, hogy az tökéletlenül ég el, és a metán egy jelentős része égés nélkül eltávozik ezekből a hatalmas kazánokból. Ezek hiába hatalmas, erős, mérethatékony berendezések, de mégis sok metán megszökik belőlük döbbenetes módon. És minél hosszabb az út, amire viszik ezt az LNG-t, minél messzebb van a fogadóhely, annál nagyobbá teszik a kibocsátást. Tehát csak az angliai beérkezésre igaz a 33%, ha Shanghajba viszik, mert ugye ázsiai, meg Tokióba, meg mit tudom én, mert az ázsiai piacra is eljut ez, akkor ez arányosan nagyobb. És ez megint csak akkor igaz, hogyha ezt erőművekbe szállítják, ezt az LNG-t, mert ugye ezt a fogadóhelyen visszagázosítják, tehát a folyadékból megint gáz lesz, földgáz, az bekerül a földgázrendszerbe, eljut erőművekbe egyszer, és ott áramot termelnek vele, de ha úgy jut be a vezetékrendszerbe, hogy a fűtőrendszerekbe kerül, tehát eljut a nemzeti földgáz hálózaton át eljut a lakossághoz, meg a ipari felhasználóhoz, vagy a fűtésre, akkor meg még ettől is nagyobb a üvegházgáz kibocsátás. Közben nevettem, de nem kellett volna, mert ez nagyon szomorú, és ezt mind ez idáig nem vették eléggé figyelembe. Mindenki arra fókuszált, hogy igen, ezek modern, nagyon hatékony földgáztüzelésű erőművekben lesznek elégetve, aminek 30-35%-a csak a kibocsátása, mint egy széntüzelés erőművek. Tisztán égő valami a földgáz. Igen ám, csak a kitermeléstől kezdve az utazáson, az egész technológiai lánc végén az LNG-hez köthető üvegházgáz kibocsátás 65%-a nem a felhasználáskor képződik, nem az elégetéskor, hanem a kitermeléskor, utaztatáskor, ide-oda alakításkor.
Az USA jövőbeni célja, de mondhatjuk azt is, hogy a jelenbeli célja, a földgáz termelés, kitermelés fokozása. Az Unió teljes mértékben elkötelezte magát az amerikai LNG mellett?
Ahogy az elején beszéltük, ez a jelenlegi Európai Bizottság És ugye a mainstream politikusok, nem csak maga a bizottság, hanem azok, akik próbálnak ehhez, hogy adaptálódni ehhez a helyzethez, vagy önmaguk is hiszik, ezt nem vonom kétségbe, ők a zöldítés mellett vannak elkötelezve. A földgázra Európának azért van nagyon nagy szüksége, mert ezt az óriási időjárás függő szélerőművi és naperőművi kapacitást nem tudja mással kiegyensúlyozni, csak földgáztüzelésű erőművekkel. Ugye talán a kedves hallgatók emlékeznek olyan hírekre, újságcikkekre, meg akár rádió, média hírekre, hogy hány új földgáztüzelésű erőművi blokkot fog építeni Németország. A tervek szórnak, van, ahol csak 50-ről van szó, de van, ahol 70 új blokkról van szó. Ez körülbelül 25 gigawattnyi. 50 blokk, az 25 gigawatt körülbelül, ha átlagosan 500 megawattosnak tekintünk egy blokkot. Ez azt jelenti, hogy kb. 25 milliárd köbméter többletgázt fog igényelni. Ez az 50 blokk. Ha 70, akkor lehet szorozni fölfelé, az még több. Tehát így zöldül Európa, hogy a függöny mögött sokkal jobban nő a földgáztüzelésű erőművek aránya, mert ki kell egyensúlyozni az időjárás függő megújulókat. Nem akarom a megújulóknak a szerepét csökkenteni, csak ugye akkor lenne szép ez a történet, ha a technológiai láncnak, sornak minden eleme már dekarbonizált lenne. De ez nincs így. Ebben a nagy zöld értékláncba, vagy termelési láncba ott vannak bizony az időzített bombák, a foszilis időzített bombák, és amíg ez így lesz, addig nem lesz igazából zöldítés.
Kedves hallgatóink, Toldi Ottóval, a Klímapolitikai Intézet vezető kutatójával beszélgettünk. A technikai munkatárs Biksa Levente nevében is köszönöm figyelmüket, Pécsi Krisztinát hallották.
A Magyar Katolikus Rádió műsorát hallották.
me. Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!
A lélek szava. Gondolatok a keresztény életről.
Kedves hallgatóink, a következő percekben Deli Lajos atya a Szent Miséről elmélkedik.
Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit határainkon innen és határainkon túl. Folytatjuk elmélkedésünket a Szent Miséről. A homília a Szentbeszéd után, ünnepélyes Szent Miséken, a hitvallás a krédó következik. Erről a mise részről viszonylag röviden ír Dobszai tanár úr a Szent Mise magyarázata című könyvében. Tulajdonképpen csak arról ír, hogy a krédó kettős szerepet játszik a Szent Misében, válasz Isten igéjére, amelyet hittel fogadunk, de még inkább előkészület a szentség bemutatására, s megjegyzi azt, hogy a keleti egyházban, de a milánói szertartásban is a krédó nem itt ezen a helyen van, hanem az átváltoztatás előtt imádkozzák. Miért? Ezt jegyzi meg, hogy a szentségekhez való járulás feltétele a tiszta, tévedéstől mentes hit. Lehet becsületes ember az is, aki nem hisz, vagy akinek hite eltér az egyház hitétől, de nem vehet részt a Szent Misében, mely csak akkor lesz gyümölcsöző bennünk, ha hiszünk. Az egyház hite, a krédó tehát, nem elsősorban tanító, hitvalló céllal foglalta össze a formulákat, hanem azért, hogy a szentségek kiszolgáltatásakor a résztvevők ezzel erősítsék meg hitüket, és így legyenek alkalmasak szentséghez járulni. A hitvallások eredetileg szentségi, szakramentális rendeltetésű szövegek voltak. Majd pedig egy kicsit a történelemre, a hitvallás történetére is utal, de tényleg csak mondatokban, tőmondatokban a tanár úr, amikor a negyedik századra utal, hogy kinyilvánítsák a hitnek a lényegét, ekkor fogalmazzák meg a hitvallást. Erről talán egy kicsivel később majd Tarjányi professzor úr megfogalmazása szerint szeretnék beszélni. A tanár úr még egyszer fontosnak szeretné hangsúlyozni, hogy a mai ember talán szőrszál hasogatásnak vallja a hitvallást, és úgy gondolja, elég, ha szeretetben élünk, és másoknak nem okozunk gondot. De az egyház egész hite két hittitok pilléren nyugszik, a Szent Háromságnak és Krisztus emberségének megvallásán. És az egyház nem tartja lehetségesnek a szentség tényleges kegyelemszerző befogadását, csak is olyan közösségben, amely részese az egyház egyetemes hitének. Ezért kell ünnepélyesen az egyetemes egyháznak is, a helyi egyháznak is, a résztvevőknek is kinyilvánítaniuk a hitvallást. Így a krédó, hangsúlyozza tanár úr, nem csak hit nyilatkozat, hanem Istent valódi lényében imádó imádság is. Dobszai tanár úr ezért ajánlja azt, hogy lehetőleg énekeljék a hitvallást. Ez azt hiszem azért nem minden közösségben lehetséges. És akkor talán egy másikféle értelmezést, aminek a lényege ugyanez, próbáljunk figyelemmel kísérni Tarjányi Zoltán professzor úrtól, aki a Mise Kalausz című könyvében a hitvallásról két fejezetben is próbál beszélni. Először is megjegyzi, hogy már az első században az ős keresztények is összefoglalták a hitüket, ennek a nyomát megtaláljuk a Szentírásban. Apostolok cselekedetei 18. fejezet 5. vers. Jézus a Messiás. Első János levél 5. fejezet 1. vers. Jézus Krisztus az Isten szülöttje. Mi ennek a tömör hitvallásnak a lényege? Az, hogy a történelmi személy Jézus nem más, mint az emberiség megváltója, tehát ő a Krisztus, ő az Isten fölkentje. Úgy gondolom, hogy már ezekben a megfogalmazásokban is a keresztény hit legalapvetőbb üzenete jelen van, még ha rövid formában is. Ezután azzal folytatja a professzor, hogy amikor Pál megtérés apostol lesz, beleviszi az ő előzetes farizeusi biblikus tudását a keresztény igehirdetésébe. Mozgósítja, megfogalmazza a hit lényegét. Tőle, az apostoltól ilyen mondatok szerepelnek, mint egy hitvallásként. Római levél 5. fejezet 9. vers. Krisztus meghalt értünk. Kolosszai levél 1. fejezet 18. vers. Feltámadt elsőszülöttként a holtak közül. Pál, megjegyzi a professzor úr, beleviszi zsenialitását a hit megfogalmazásába, mert rádöbben arra, hogy nem információt kell megfogalmazni, megformázni, mert azok az információ mindig az emberen kívül van. Úgy kell tisztázni a hitnek a tartalmát, hogy a hitvallás olvasója, hallgatója, imádkozója is benne legyen a megfogalmazásban. Ha a bűnösökért halt meg Jézus, akkor értem is meghalt, mert bűnös vagyok. Ha Krisztus nem csak egyszerűen föltámadt, hanem elsőszülöttként támadt fel a halottak közül, akkor minden ember, tehát én is föl fogok támadni az utolsó napon. Így hangsúlyozza a professzor úr, a rövid hit összefoglalás egzisztenciális közlés lesz, én is benne vagyok, érintve vagyok, amikor Isten nagy ember szerető tettéről, a megváltásról van szó. Mindezek után a hitvallás megfogalmazásának a történetéről szól a professzor úr, ezt csak nagy vonalakban szeretném ismertetni. Tulajdonképpen azt hangsúlyozza a professzor úr, hogy az első századokban csak mentette az egyháza hitét, az értékeit, iratait, vértanúinak sírját, és a liturgikus életét is levitte a föld alá, hiszen üldözések közepette éltek 64-től kezdve 313-ig. Akik érdeklődtek a hit iránt, azokat úgynevezett katekumenátus rendszerrel készítették föl a hitre, annak befogadására, azok hosszabb tanulás útján jutottak el a kereszténységhez, és nagyon érdekes, hogy a hitvallást, a hitüknek az összefoglalását csak a katekumenátus vége felé adták át nekik, mint legnagyobb kincsüket. Érdemes itt egy-két mondattal arra is utalni, de amikor a hitvallásról elmélkedtünk ebben a műsorban, akkor már beszéltünk arról, hogy a különböző zsinatokban hogyan alakul ki az egyház hite. 325-ben Niceában, az első egyetemes zsinaton a fiú istenségét hangsúlyozták a zsinati atyák. Hiszek Jézus Krisztusban, Isten egyszülött fiában, aki az atyától született az idő kezdete előtt. Árius féle tévedés, aki hasonlónak tartotta Jézust, mint az Isten, de nem azonosnak, fogalmazták meg ezt a hittételt. Majd pedig 381-ben a második egyetemes zsinaton Konstantinápolyban a Szentlélekről szóló résszel egészítették ki, hiszek a Szentlélekben, Urunkban és éltetünkben. A kalkedóni zsinat után terjed el ez a hitvallás forma, érdekes módon elsősorban keleten, nyugaton mindvégig megmarad az apostoli hitvallás is. Ez a 6. századtól kezdve keleten már bekerül a liturgiába, a latin egyház csak 1014 óta használja imádságként az ünnepi szentmisében. Természetesen a keresztségi fogadalmaknál a hit megvallása mindig jelen volt. Kedves rádióhallgatók, innen folytatjuk majd a következő alkalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Deli Lajos atya a szentmiséről elmélkedett. Elköszön önöktől a szerkesztő, Domán Vivien. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
A Lélek Szava című műsorunkat hallották. Thank you.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kell!